Kedves hallgatóink, jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Sátoraljai újhelyi dohánygyári fúvós zenekar. Az együttes 35 fővel szerepelt a teltházas előadáson. Sok régi zenész is visszatért, és szép pillanata volt a hangversenynek, amikor Szatmári György egykori karnagy, aki 48 évig vezette az együttest, újra az emelvényre lépett, és a Radecki indulót dirigálta. A következő zenés összeállításból megtudhatják, kedves hallgatóink, hogy mi a titka annak, hogy egy amatőr együttes ilyen hosszú ideig képes fennmaradni és megtartani a közönség szeretetét. Elsőként Krizsai Krisztina művészeti vezetőt hallják, a riporter Jászter Beáta.
Tele volt a színpad a zenészekkel, régen nem láttunk már ilyet. Beszéljünk az estnek a zenei anyagáról, hiszen egy gyönyörű ívet rajzolt meg. Nagyon sok olyan szám volt, amelyet a zenekarnak komponáltak, és olyan is, amelynek a hangszerelése nagyon különlegesen hatott, és voltak modern zenék is, nem csak a megszokott indulók.
Úgy próbáltuk összeállítani a zenei anyagot, hogy mindenféleképpen legyenek olyan indulók, amit a régi karmesterek, például Rózsa Ligeti László komponált a zenekarnak ezelőtt 70 évvel, a 30 éves jubileumunkra. Aztán igyekeztünk Szatmári Gyuri bácsi munkásságát is megörökíteni, ez volt az Éljen a magyar, amit ő írt át a fúvó zenekar számára. Utána a kor szelleméhez próbáltunk igazodni, és slágereket, filmzenét is játszottunk, hogy tulajdonképpen ezt az ívet átöleljük, amiről az imént beszéltél.
Azt hiszem, hogy a My Way volt a csúcsa ennek a mai estének, hiszen ott érzékenyült el mindenki, mert nem csupán egy zeneszámot hallottunk, hanem mindenki visszaemlékezhetett, ki mindenkire emlékeztünk ezzel a zeneszámmal.
A régi zenészeinkre, akik már nem lehetnek köztünk, elsősorban nekik ajánlottuk ezt a darabot, illetve azokra a zenetanárokra, akik már nincsenek köztünk, és minden olyan tagunkra, aki valami miatt nem tudott eljönni erre a rendezvényre.
Az a zeneszám volt mindenki számára a legbeszédesebb, amelyet éppen a zenekarnak komponált Rózsa Ligeti László, a Bátran előre. Miért jelent olyan sokat számotokra a mában, 2026-ban ez a zeneszám?
Talán ez a mottunk is lehetne. Hát rengeteg nehézséggel küzdik a zenekar, mint a finanszírozásban, mint az utánpótlás biztosításában. És hogyha nem így állnánk hozzá a mindennapok munkájában, hogy mindig előre menni, és bátran szembenézni a kihívásokkal, a problémákat megoldva, például ezt a 100 éves kiállítást, illetve koncertet is csak így lehetett megcsinálni. Úgyhogy ez a mottunk is, ez a bátran előre.
Úgy legyen, én is szurkolok ennek a bátran előre jelszónak, hiszen tudjuk, hogy már csak egy maroknyi zenekari tag van jelen pillanatban, na de ma itt voltak a régi zenészek, azok, akik már elszármaztak ebből a városból, de szívesen visszajöttek ünnepelni, emlékezni, és hát úgy szólt a zenekar, hogy azt egyszerűen elmondani nem lehet. Gondolom, milyen örömmel játszottatok.
Óriási öröm volt. 8 zenész volt, aki vállalta azt, hogy az első számtól az utolsóig közösen zenél velünk, úgyhogy ez nagyon nagy öröm volt, és nagyon nagy büszkeség. Hát is fantasztikus nagyot szólt a zenekar, tehát ezt csak így szoktuk mondani magunk között, úgyhogy nagyon örülök.
Nagyon szép pillanata volt ennek a mai estének, amikor Gyuri bácsiról szólt a zenekar történetének az egyik passzusa, hiszen a konferenzba belefojtotta a közönség a szót, mert amikor meghallotta a nevet, hogy Szatmári György, akkor hatalmas tapsban törtek ki. Nem véletlenül Gyuri bácsi 47 évig volt karnagya ennek a zenekarnak, és ezen a mai estén az utolsó számot, a Radecki indulót ő vezényelte. Láttam a mosolyt az arcotokon, és azt az örömöt, hogy újra a régi karmestert köszönhetitek, hiszen te magad is mondtad, hogy téged is ő hívott ebbe az együttesbe.
Igen, hát ez fantasztikus élmény volt újra látni Gyuri bácsit, mert tulajdonképpen amióta elment a városból, azóta nem is találkoztunk vele. Illetve az a stílus, amit ő képvisel, akár a vezénylésben, akár a zenei stílusában, felfogásában, ez teljesen más, mint a jelenlegi. Óriási öröm volt, hogy ezt a számot elvállalta, és együtt zenélhettünk újra.
Abból a szempontból is különleges volt a koncert, hogy játszott itt apa-fia, és játszott két zeneművészeti egyetemi hallgató is.
Igen, hát a szólisták választásánál, illetve a darabok kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy képet alkossunk arról, hogy a utánpótlás biztosítása az tulajdonképpen az egyetemistákról szól, illetve azt, hogy a családi muzsikálás mennyire fontos. Mert régen a fúvó zenekarok tulajdonképpen apára-fiúra öröklődtek, és ezt a tradíciót szeretnénk mi is folytatni, hogy reméljük, hogy majd az ő gyerekeik is itt játszanak a Dohány Gyári fúvószenekarban. A zeneművészeti egyetemeken tanulnak Butkai Gergő, ő Debrecenbe tanul, illetve Molnár Bálint, ő a Miskolci Egyetem hallgatója, mind a ketten hasonló szakon tanulnak.
Nem ért véget az ünneplés, hiszen még egy nagy fellépés vár a zenekarra. Melyik ez?
December 13-án tartjuk a hagyományos adventi hangversenyünket. Ez lesz a jubileumi évnek az utolsó záró koncertje. Úgyhogy ezután, a koncert után kezdjük a felkészülést, hogy milyen számokat tudunk karácsonyra, adventre a közönség elé tárni. Ezt is a hagyományok mentén próbáljuk összeállítani a zenei anyagot, illetve várjuk kedves vendégeinket, akik már hagyományosan megtisztelnek minket azzal, hogy a koncertünkön közreműködnek.
Végső Arankával beszélgetek, de nem valami egészségügyi témát fogunk ma boncolgatni, bár gyermekorvossal beszélgetek, hanem arról fogunk beszélni, hogy 100 éves a Dohánygyári fúvószenekar, és egészen kislánykorodtól muzsikáltál ebben az együttesben. Milyen emlékeid, élményeid vannak? Mit adott neked ez a közösség?
Én kicsi gyermekkoromra visszaemlékszem, amikor hajnalban, május 1-én mindig a zenekar hangjára ébredtünk fel, és én szaladtam az ablakhoz, hallgattam őket, nekünk hatalmas élmény volt. És aztán elkezdtem zeneiskolába járni, és amikor fuvolázni tanultam, kiderült, hogy a növendékek mennek játszani a Dohánygyári fúvószenekarba, és bátorítottak, hogy próbáljam meg én is. Segítenek, Gyuri bácsi nagyon aranyos, a közösség nagyon kedves, úgyhogy 1997-ben elmentem én is, és hát nagyon tetszett, tehát akkoriban nagyon sokan játszottunk, minden állami ünnepen, minden közösségi megmozduláson, az augusztus 20-ákon hatalmas élmény volt játszani, a népi táncos felvonulásokon, mazseret csoportokkal léptünk fel. Úgyhogy én igazából benne maradtam, én szívvel, lélekkel csináltam, amikor járhattam a próbákra, és aztán, amikor elkerültem egyetemre, és péntekenként hazahozott a vonat, akkor az első út oda vezetett az állomás mellett a zenekarba. Úgyhogy így még egy kicsit lehettem én is zenekaros, körülbelül összesen vagy 20 éven keresztül. Aztán úgy hozta a sors, hogy elkerültem külföldre, és már csak a egyes nagyobb alkalmakra tudok hazajönni.
Igen, évekig visszajártál az újévi koncertekre, és nem csak muzsikáltál, de még táncoltál is ezeken az újévi koncerteken, erre is emlékszünk. És itt van ez a gyönyörű évforduló, most újra beültél a zenekarba. Milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned akkor, amikor elkezdtetek próbálni? Megláttad a zenei anyagot, meg megláttad azt is, hogy kik jöttek vissza, hiszen mindenki nem tudott visszatérni most.
Igen, hát én nagyon számítottam rá, hogy azok a zenekari tagok, akikkel én együtt kezdtem el zenélni, tömegesen fognak visszajönni. Hát sajnos a sors azért ennél kegyetlenebb, mert a munkahely, a család, a távolság nem enged vissza mindenkit, de így is nagy élmény volt újra hallgatni azokat a zenéket, amiket 10-20 évvel ezelőtt játszottunk, és egyszerűen visszahozza az embernek a fiatalságát. Ez olyan, mint a szaglás, az illatok, azok berögződnek gyerekkortól kezdve is, a zene is.
Mennyire része most a zene az életednek, és a gyermekeidet tanítod-e, vagy taníttatod-e zenére?
Hát így a gyerekek mellett nem nagyon van lehetőség sajnos zenélni, de a 9 évest, meg a 7 évest már nagyon kapacitálom, hogy járjanak zeneiskolába. Ők is elkezdtek furulyázni. Nehéz az eleje, de legalább addig szeretném, hogy kitartsanak, amíg megismerik a hangokat, hogy aztán olyan hangszeren fognak tanulni, amilyenen csak akarnak. És egy ilyen fúvózenekar, ez hatalmas élmény nem csak zenei szempontból, de olyan közösségi szempontból is, mert az utazások, a fellépések, a közös fesztiválok nagyon szép életre szóló barátságokat tudnak létrehozni.
Így van, most van itt az alkalom a barátoknak a felkeresésére, hiszen tele van a terem, már a fogadáson vagyunk, tele van a terem egykori zenészekkel. Kikkel találkoztál, milyen élményeket szereztél a mai beszélgetéseken?
Most már vannak azért nagyon idős zenésztársaink is, akikkel annak idején még az újévi koncertek utáni közös káposztaleveses vacsorákon még együtt táncoltunk. A Dezső bácsi, aki a Hegyalja Néptánc csoport tagja is volt, még nem olyan régen együtt roptuk a táncot, és hát amikor én kezdtem el zenélni, akkor az úttörő zenekar tagjai már nagyrészt főiskolások, egyetemisták voltak, ők mostanra már nagyon komoly karriert futottak be, úgyhogy nagyon örültem, hogy találkoztam Kerényi Gabival is, akiről kiderült, hogy Győrben a Da Vinci robottal dolgoznak, és úgy csinálnak urológiai műtéteket, illetve az én legkedvesebb fuvolista kollégámat, Szudar Andi, aki engem vezetett az egész zenekari pályafutásomban, és tanított nagyon sokat. Ő a mai napig nagyon-nagyon gyakran visszajár több zenekarba is játszani.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, örülünk, hogy láttunk, és további sok sikert és szép életet kívánunk neked.
Nagyon szépen köszönöm, én vagyok nagyon hálás, hogy itt lehetek.
Szatmári Györggyel, Gyuri bácsival beszélgetek, aki nekem zeneiskolai igazgatóm volt, és főiskolai tanárom, aki 48 évig volt ennek a Dohánygyári Fúvós Zenekarnak a karmestere. Hát milyen érzés volt most újra felállni a pulpitusra és a Radetzky indulót dirigálni?
Háttal nem szabad kezdeni, de hát nem volt kellemes érzés, amikor közölték velem, hogy jó lenne, ha... Megmondom miért, mert nem voltam lelkileg rá fölkészülve. Azon gondolkoztam, hogy is van a következő dallam, meg na mindegy. Hát aztán ahogy szólt a zene, visszajött. És tudod, ott voltam egy kicsit zavarba, hogy én elkerültem 19-be új helyből, és én azóta nem voltam együttesben, énekarban, zenekarban. Hívtak Pesten, mondtam, hogy gyerekek, az életemet, a háromnegyed részét a zenekar, énekar töltötte ki. Én most már egy kicsit pihenni szeretnék. Megérdemlem. Erre gondoltam.
Na, de nem hagyjuk Gyuri bácsit pihenni, mert hát ugye mindig van valami alkalom, ami miatt haza kell jönni ide Sátoralja Újhelyve. 1972-ben lett Gyuri bácsi a zeneiskolának az igazgatója, de már 68-tól játszott ebben az együttesben, és ez egy nagyon szép időszak volt azért, az a 70-es évek, hiszen a zeneiskola olyan hátteret tudott biztosítani a zenekarnak, és az úttörő zenekar pedig olyan utánpótlást, hogy brillírozni lehetett, de nyilván még így sem volt könnyű, hiszen azért a fiatalokat össze kellett fogni.
Igen. Szóval az utánpótlás az úttörő zenekarral megoldódott, de mindig volt lemorzsolódás, és nem jött annyi új, mint amennyi esetleg idősebb abba hagyta, mert a zenekar klasszikus repertoárt nem játszott. A Herkules fürdői emlék volt az egyetlen, amit játszottak, meg Hóvirág egyveleg, vagy ezek klasszikustól messzebb vannak. Én legelőször a Csajkovszki Sanzon Trisztjét vettem elő nekik, meghangszereltem, mert ez vonós zenekarra van, meghangszereltem fúvózenekarra, szólókkal, mindennel, hát nagyon nehezen ment. Aztán komolyabbakat is léptünk, akkor játszunk, mondom, barokk zenét. Ugye akkor valahogy eszembe ötlött, hogy Handel, amikor Angliába volt, kibérelt két hajót, és a Temzén úszva zenéltek, és ebből lett a vízi zene. Na, én ebből néhány tételt megcsináltam, de rengeteget killódtunk. Az egyik tenoros bácsi, a Falat Jani bácsi, mindig azzal kezdtem, amikor megjelentem próbán, hogy hoztad a vízi zene partitúráját? Mondom, hoztam. Még nem megy a vonatom, mert Patakról járt. Majd azt mondja, hamarabb abba megyek, mert én azt... Na, szóval így álltak hozzá. Lehet, hogy viccből is, meg mindenből, de nehezen tudtam beoltani őket a komoly zene szeretetére, mert nem így tanultak zenét. Ugye, ahogy mondták is, hogy a karmester Rózsa Ligeti, meg még előtte a Jóság Emil bácsi megtanította a zenészeket, a hangszeren fogásokat. A C az, mit tudom én, üres, a G szintén üres, az F az egyes, és akkor mondják, hogy a szenes ládát fölforították, és az aljára leírták a ritmust, és akkor úgy tanulták meg a ritmus értéket. Tá, tá, titi, tá, titi, mint a zeneóvoda. Innet jöttek, de nem tudtak tovább fejlődni. És éppen most mondja az Erményi Pisti, hogy azt mondja, hogy őt én hoztam a zenekarba. Zsolti, az én fiam, tőle kapott kedvet a klarinétozásra. És akkor mondja, hogy most így visszagondol, és elcsodálkozik, hogy az a zenekar, amiben még ő is játszott ilyen rittyrotty dolgokat, hogy ez ilyeneket el tudott, hát opera részleteket, nyitányokat, tánc muzsikát a mazsoretnek, meg a tánc csoportnak, meg keringőket, meg mindent. És én igyekeztem úgy, hogy más is kapcsolódjon be, tehát ne csak zenekar. Ezek ilyen megoldhatatlan dolgok voltak, de azért valahogy csak kievickéltünk.
Így van. Nagyon szép időszak volt az a 48 év, és hát Gyuri bácsinak a fia ugye világhírű klarinét művész lett azóta, de ugye itt fújt ő is a zenekarban, na de hát még a felesége Sárika néni is itt volt a zenekarban, tehát ez olyan volt, mint egy családi társulás.
Igen. Például Sárika hogy került a zenekarba? Ugye azt hiszem, hogy a Maszkányi Intermezzóba képzeltem úgy el, hogy ezt vonósok játszották, és akkor a nagybőgőnek volt egy ilyen tim-pam. Csinálták a fúvósok, nem úgy szólt. És akkor mondom feleségemnek, aki tanult nagybőgőzni ott a zeneiskolába, mint tanár, mert a szimfonikus zenekarban se volt nagybőgő. Na, szóval így kapcsolódtak a dolgok, és akkor hívtam őt a zenekarba, és a minősítőn még külön kiemelték, még nagybőgő is volt a zenekarban, és azt csak azt tudja, aki hallott olyat, hogy szól az a nagybőgő a zenekarba. Úgy lágyította a dolgokat is. Na.
Sárika néni univerzális merű zongoratanár, de nagybőgőn is játszik, és még dobolt is a zenekarban, mert láttam.
Dobolni azért dobolt, mert Jenő bácsi, Sifer Jenő meghalt, és akkor nem volt ki. Béci bácsi dobolt, de hát ő inkább cintányíros volt. Mert Mizsák Laci bácsi is bedobta a törülközőt, és akkor Sárikának mondom, figyelj már, te el tudod te azt ütni, hát neked ez nem okoz problémát. A probléma a nagy dobnak a cipelése volt. Na most ezt úgy oldottuk meg, hogyha kivonulás volt, akkor többnyire én vittem a nagy dobot, és én ütöttem Sárik, én meg ment elő a zenekar előtt, hogy legyen valaki. Szóval ilyen családi vállalkozás, a gyerek fújt.
Hát ilyen egy jó férj viszi a terhet a felesége helyett is. Mi lehet a titka annak, hogy egy amatőr együttes 100 éven keresztül úgy létezik, hogy soha nem szűnt meg? Voltak nagyon rossz pillanatok, hullámvölgyek, de hogyan tudott ez az együttes mindig kikapaszkodni, és hogyan érhette meg a 100 évet? És azt tetszett mondani, hogy 10 év múlva találkozunk a 110-en.
Hát reméljük, hogy egészségileg még ki fogok tartani. Szóval, hogy. Úgy, hogy ez a zenekar nem csak zenekar volt, hanem baráti társaság is. Jártunk külföldre, Abuszon össze barátkoztunk, Hollandiába voltunk, Finnországba voltunk, Görögországba voltunk, nagyon sok helyen voltunk, ahol úgy egymásra voltunk utálva, meg egymást segítettük, és ez egy borzasztó érzés, a közös zenélés. Még egy dologról nem beszéltem, hogy például a zenekar a templomba is játszott. Nem csak templomi hangversenyt, hanem a misét. Meghangszereltem a misei énekeket, a kántornéni megmondta, hogy mi lesz, azokat meghangszereltem, és fúvó zenekarral kísértük a kamarakórust, amit szintén én vezettem. Szóval én hozzánőttem ehhez a városhoz, vagy a város hozzám. Úgy egymásra találtunk.
És milyen jó találkozás volt ez. Köszönjük, hogy itt tetszett lenni, köszönöm az interjút. Isten éltesse Gyuri bácsit sokáig, jó egészségben, 10 év múlva találkozunk.
Jó.
Kedves hallgatóink, jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a sátoralja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar, erről hallottak az imént, a riporter Jászter Beáta volt.